Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentlélek biztos vezető, nekünk pedig az az első feladatunk, hogy megtanuljuk megkülönböztetni az ő hangját, mert ő mindenkiben és mindenben beszél, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Isten igéje mindig ámulatba ejt, és mindig megújít bennünket, mondta a Szentatya homiliájában tegnap. Az Isten igéjének vasárnapi alkalmából, melynek idei témája a Te igédben reménykedem, és a média világának jubileuma alkalmából a Szentatya ünnepi szentmisét mutatott be a Szent Péter Bazilikában. A szertartás keretében 40 hívőnek szolgáltatta ki a felolvasói szolgálatot. Ferenc pápa elmondta: testvéreim, milyen szerencsés egybeesés! Isten igéjének vasárnapján, még a jubileum kezdetén, Lukács evangéliumának ezt a részletét halljuk, melyben Jézus úgy tárja fel magát, mint a felkent messiás, aki arra kapott küldetést, hogy hirdesse az Úr kegyelmének esztendejét. Jézus az élő ige, akiben az egész írás teljesen beteljesedik, és mi ma a Szent Liturgiában az ő kortársai vagyunk. Mi is ámulattal telve megnyitjuk szívünket és elménket, hogy hallgassuk őt, mert ő maga az, aki beszél, amikor az egyházban a Szentírást olvassuk, fogalmazott Ferenc pápa az Isten igéjének vasárnapján. A Szentatya január 26-án a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyala, Mária imát, a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Annak felismerésére biztatott, hogy Jézus olyan szabadulást hirdet, amilyet senki más nem adhat, és el kell ismernünk, hogy mi is rászorulunk a szabadításra, mi szegények, rabok, vakok, elnyomottak vagyunk. Ferenc pápa elmondta: január 27-én van a holokauszt áldozatainak nemzetközi emléknapja. 80 éve, hogy felszabadították az auschwitzi koncentrációs tábort. A zsidó és más vallású emberek millióinak azokban az években történt kiirtásának borzalma nem feledhető és nem tagadható, kiemelte. Építsünk együtt egy testvériesebb, igazságosabb világot. Neveljük a fiatalokat arra, hogy a testvériség a megbocsájtás és a béke logikáját követve mindenki előtt nyitott szívvel éljenek. Sokkal jobban összetudunk fogni a bajban, mint békeidőben. Többre vagyunk képesek, mint amit magunkról gondoltunk, és sokkal többre, mint amit mások kinéznek belőlünk. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Covid-járvány kitörésének 5. évfordulóján készült, tegnap este a YouTube csatornájára feltöltött videóban. A kormányfő az Így győztük le a Covid-járvány című filmben felidézte a védekezést, a kormány, az egészségügy, a járványügy, a rendvédelem és az egész államigazgatás megfeszített munkáját. A járvány kezdetén azt a következtetést vonta le, hogy totális védekezés kell, emberéletekről van szó, a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni, emlékezett vissza. Ez nem a gyávák klubja, a harcosok klubja. Mindegy, hogy vörösiszap, árvíz, járvány, háború van, ott kell lenned, a védekezésnél jelen lenni, a bajban lévők mellé állni, az maga a hűség, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. A bevándorlás veszélyt jelent, bűncselekményeket és terrortámadásokat, hangsúlyozta a közösségi oldalán a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Mencer Tamás emlékeztetett arra: néhány napja Németországban egy afgán terrorista egy óvodai csoportot támadott meg egy parkban, és meggyilkolt egy 2 éves kisfiút, valamint az őt védelmező 41 éves férfit. A politikus kiemelte: ahol beengedik a migránsokat, ott terrortámadások történnek, és hozzátette: Magyarország biztonságos ország, mert nem engedi be a migránsokat, nincsenek terrortámadások, a fenyegetéseket pedig kivizsgálják. Mencer Tamás azt írta: Brüsszel azt akarja, hogy a bevándorlókat engedjük be, és napi 1 millió euróra bünteti Magyarországot, mert ezt a kormány megtagadja. Véleménye szerint Manfred Weber a bevándorláspárti tábor vezetője, aki Magyarországot mindig büntetni akarja, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Végül az időjárásról: többnyire napos idő várható fátyol felhőkkel, de az északi középhegység térségében kisebb körzetekben több lehet a felhő, csapadék nem valószínű, többfelé élénk lesz a déli, délnyugati szél, de a Dunántúlon erős, olykor viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben többnyire 12 és 18 fok között alakul, de az északi középhegység térségében néhol 10 fok alatt maradhat a csúcsérték. Híreket hallottak.
Gyerünk gyorsan, indulás, nem kell mindig otthon ül. Szebb az éjszakát, ha egy szép lány mosolyog rá. Nézd, a viszkit hűtik már.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. január 27-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai adásunk vendége lesz Juhász Ferenc atya, Miskolc Mindszenti plébános pápai káplán, rádiónk alapító igazgatója, akit életéről, hivatásáról, a miskolci közösségekről, ünnepekről, papságról és az egyház mai helyzetéről is megkérdezünk. Majd Bíró Tiborral, a Szeleta Park látogatógközpont vezetőjével beszélgetünk aktualitásokról, szolgáltatásokról és a Lilafüredi szikla elnevezésű hányattatott sorsú építmény jövőjéről is. Tartsanak velünk, érdemes! Mai vendégem Juhász Ferenc atya, a Miskolc Mindszenti templom plébános, a rádiónk alapító igazgatója. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntelek téged, meg azokat, akik hallják ezt a műsort.
Milyen érzés itt lenni, atya, a meséjáról?
Hú, ez egy fantasztikus érzés, ahogy bejöttem. Említettem is neked, hogy én talán először vagyok itt ezen a helyen. Tudnélik, amikor a rádió megszületett, akkor még bent volt az érsekség épületében, és hát egy nagyon szerencsés megoldás, hogy ide kikerült, mert oda nem lehetett igazából bejutni se autóval, se másképpen. Tehát természetesen egész más ma már a környezete, a belső környezet, más a stúdió, illetőleg hát televízió meg az ott akkor még nem volt. A Ternyák érsek úr érkeztével jött ez a gondolat, és hát nagyon jó, hogy meg is született maga ez a műfaj. Szóval jó esik itt lennem. Tiszta minden, rendezett minden, új minden, úgyhogy ez egy nagyon előremutató és szép a stúdió maga.
Szoktad hallgatni a rádiót, vagy a televízió műsorait szoktad nézni?
Most, amikor jöttem ide, akkor hallgattam a Szent István rádiót, hogy egy kicsit hangolódjak is. Hát egyébként bevallom, hogy nem sok időm van. A televíziót főleg nem nagyon nézem, illetőleg hát az interneten megnézem meg az asztalomon, amikor valami olyan van, amit egy portré, egy beszélgetés, egy aktuális téma, akkor nyilván megnézem, de hát egyébként nem nagyon. A rádiót inkább útközben hallgatom, és hát elég sokszor vagyok útközben.
Menjünk vissza a történet elejére, a te történeted és hivatásod elejére. Mikor kezdődött, mióta tudod, hogy pap szerettél volna lenni, vagy pap lennél?
Hát, remélem, nagy ugrásokban haladunk majd a mostani időhöz, mert ez 1974-ben érettségiztem a kecskeméti piaristáknál, és hát ott dőlt el igazából, hogy pap leszek. De hát az ottani, az időszak még egészen másképpen működött, mint a mai. Teljesen másról is szólt véleményem szerint, és akkor azok még egy nagy küzdelmes időszakok voltak, hiszen pártrendszer, kommunizmus, pártrendszer, szocializmus, építettük, mindenki épített valamit, és hát az akkor nagy ellenállás volt az egyházzal szemben, és azt gondolom, hogy egy kicsit ez is belejátszott, 18 évesen szeretett, hogyha szembe mehetsz, és hát természetesen vallásos szülői háttérből jöttem, de azt gondolom, hogy ez egy kihívás is volt számomra, amikor hát ugye valami olyat csinálj fiatalon, amit egyébként tiltanak. És egy kicsit ilyen volt a papság és a papi hivatás és az egyház közelség. Mellesleg Sartre jut most itt eszembe, ez véletlen talán, hogy ő azt mondja az önéletrajzában, hogy amikor ő született, akkor Franciaországban tilos volt a kereszténység, és tilos volt megkeresztelni a gyereket, vagy legalábbis nem vették jó néven, a szülei éppen ezért megkeresztelték, mert ez egy kiállást jelent. Én azt gondolom, hogy ezzel végig számolnunk kell, és nagyon veszélyes az az időszak, amikor szabad. Amikor tulajdonképpen mindegy, nem kell erőfeszítést tennünk ahhoz, hogy valamit csináljunk vagy akarjunk, akkor a támpontok és a tájékozódás is eléggé zavarba kerülhet az ember életében. Nos, hát így indult. 79-ben szenteltek pappá. Nagyon sokat hezitáltam akkor is, ugye verseket írtam, meg az irodalom nagyon érdekelt mindig, hogy inkább talán a tanárság meg a költészet lenne az én alkati hivatásom, de aztán egyszer Rónai György azt mondta, hogy uram, dönts el, vagy pap lesz, vagy költő, de a kettő nem fog menni.
Írsz verseket
a mai napig? Ma már nem. 10 évente egy gondolatot leírok meg, hogy rímele, vagy belső, vagy külső rímmel, de egyébként nem a fő profilom, és természetesen csak magamnak.
Említetted, hogy kihívás volt pap elválni, akkor hogy látod a jelenét az egyháznak és a papságot, tehát honnan jöttünk és hová tartunk az egyház?
Nagyon izgalmas a kérdésed, mert hát ugye ma azt látjuk, hogy nagyon lecsökkent a hivatások száma, az emberhivatás szám is, tehát nem csak a papi, hanem minden, ahol az embernek a szolgálata a társadalomban, a közösségért, a másokért való szolgálat, mint hivatás megjelenik, az sajnos ez fogytán van és sérült, vagy kárt szenved, és azt gondolom, hogy egy picit ezzel is összefügg, hogy olyan szabadságban élünk, és olyan korlátlan szabadságban, olyan mondhatnám azt is, hogy a globális életünk, vagy a teljesen nyitott világ sokszor azt hozza, hogy nem kell megküzdenünk dolgokért. Tehát megnyomsz egy gombot a klaviatúrán, vagy a neten, vagy a telefonodon, és akkor látod, hogy éppen Csillében, ott egy kis faluban homokoznak a gyerekek. Tehát nem kell oda menni, nem kell pénzgyűjtened rá, nem kell előre gondolni, hogy most akkor tervezni hónapokat, heteket, hónapokat, éveket, hogy valamihez hozzájuss, hanem azonnal virtuálisan, digitálisan ott van. Nos, szóval véleményem szerint ez egy picikét ellene hat ma a hivatás kérdésének, mert nem kell igazából megküzdeni. Persze vannak küzdelmek, de ez menet közben derül ki, mikor már valamilyen úton elindulsz, és sokszor ez csapda is lehet, mert nem úgy épül föl az ember, hogy elindul valahol, a kezdeteknél megküzd, megharcol a hivatásával, eldönti, és aztán végig emelkedik a lépcsőkön, hanem sokszor nagy ugrásokkal, és ott van egy pillanat alatt, ahol egyébként még lelkileg nincs. Tehát megérkezik testileg, fizikailag, ott van egy helyen, de igazából még nem kész rá.
Mi lehet a titok, vagy mi az, ami feladat így az egyház életében, meg a mi feladatunk is, hogy mondjuk akár a hivatás ébredést segítsük, akár az egyház életében részt vegyünk?
Erre mindenki mást mondana. Tehát, hogyha nem én ülök itt, és azt kérdezed meg az illetőt, mondjon valamit, ő is mond valamit. Megmondom őszintén, nem tudom. Ha tudnám, hogy mi a megoldás, vagy mi oldaná meg a hivatás kérdésének a nehézségeit, gondjait, akkor egy más szituációban lennék valószínűleg, de nem tudok erre válaszolni. Azt tudom, hogy ha az ember érez magában valamivel kapcsolatban egy elhivatottságot, akkor azt nagyon komolyan és bensőleg és önmagában foglalkozni kell vele, föl kell építenie önmagát is ehhez. Mindenfajta hivatás sok-sok lemondással jár. Nagyon pontosan tudnod kell, hogy hova akarsz eljutni. Meg kell találni azokat az embereket, akik ebben partnerek segítenek, akiket kérdezhetsz, akik tanácsadóid vagy segítőid. És a papi hivatás is ilyen. Mindig is ilyen volt, hogy kellenek olyan segítők és olyan példák és olyan minták, akikre az ember rácsodálkozik, és akkor azt mondja, hogy na hát ő szeretne valami hasonlót, vagy valaki hasonló lenni, mint az illető, de nyilván mire odajött, akkor eltelik 20-30 év, amikor már ő is abban a helyzetben, vagy abban a szerepben van, abban a szituációban kerül, amiben az ő ideálja, vagy példaképe, vagy akire fölnéz, és akkor már úgy megváltozik a világ, hogy ugyanolyan nem lehet, de abban a környezetben, abban a millióben, amiben él, ugyanolyan hűséggel, ugyanolyan kitartással, ugyanolyan tisztességgel, korrektséggel tud helytállni, mint amilyen az ő példaképe abban a korban és abban az időszakban, amikor rácsodálkozott.
Több helyen szolgáltál, hány éve vagy Miskolcon, és beszéljünk a Mindszenty plébánia adottságairól, körülményeiről, hogy érzed magad Miskolcon?
7 éve vagyok Miskolcon. Ez egy, pontosabban nem is úgy, ugye amikor a rádió megalakult, akkor elmentem 2003-ban Kanadába, ott közel 2 évet voltam. Igazából az volt a célom és szándékom, hogy egy kicsit kvalifikáljam magam. Ott a Szent Pál Egyetemen egyházjogot tanultam, és aztán egyszer csak csörög a telefon, és hív érsek úr, seregi érsek úr, hogy gyere haza, mert egy plébániát szeretnék rád bízni. És akkor hát gyorsan összecsomagoltam, és eljöttem, hogy gyöngyösi plébános legyek, de az akkor még nem valahogy, ugye szokott az így alakulni, hogy nem sikerül azonnal, és akkor hazajöttem, itt a Egerben a Kisasszony templomnál voltam 1 évet plébános, utána Miskolcon, a Szent Annában, és ezért hoztam elő a történetet, voltam szintén 1 évet plébános, mert akkor a Zahár Géza atya beteg lett, És amikor egy év eltelt Miskolcon, építkezésbe kezdtünk, felújításokon minden, akkor ismét csörgött a telefon, és azt kérdezte érsek úr, hogy elmennél-e most Gyöngyösre. És mivel én ott születtem abban a városban, és közel horti származású vagyok, hát a szívem megdobbant, nagyon nehezen hoztam meg azt a döntést, hogy ott hagyjam Miskolcot, mert jókor mentem oda, szerettek, elfogadtak, nagy lendülettel kezdtünk építkezni, felújítani mindent, és de hát eljöttem. Mégpedig az vezetett, hogy akkor én már az egyházi iskolák elnöke voltam, az EKI felnök, és hát érzékeltem, hogy a szülővárosomban, Miskolcon nincs egyházi iskola. Próbálkozások voltak, de inkább csak egymásnak feszültek a szempontok és az erők és a személyek, és akkor arra gondoltam, hogy ha valakinek van lehet segítsége ebben a dologban, akkor nekem, mint EKI felnöknek talán nagyobb sikerem lesz, mint az előző próbálkozások voltak, és valóban így lett. És aztán 12 év után újra főpásztorom Ternyák érsek úr megkérdezte, hogy a Mindszentre elmennék, ez megint Miskolc, és hát természetesen igent mondtam, és 7 éve vagyok ott.
Milyen a közösség, milyen a plébánia?
Hát egy fantasztikus, jó közösség, csak azért nem mondom, hogy a legjobb, mert nyilvánvaló, hogy nagyon sok jó közösség van, és jó plébániák az egyházmegyében. Csak számokat hadd mondjak, hogy most a plébánián 6 lelkipásztor van. Szerintem ilyen a világon nincs, vagy legalábbis a mai magyar viszonyok között alig. Természetesen a 6 lelkipásztor közül nyilvánvaló, hogy a plébános, meg a 2 káplán, klasszikus értelemben a 2 káplán, a teljes dispozícióban rendelkezők. Van még egy atya, aki beosztott lelkészként szolgál ott, van egy, az 5. atya, aki kórházlelkész, és ott lakik a plébánián, és hát most jött Mándi atya szülőfalumból, vagy származási helyemről, Hortról, nyugdíjba került, Mándi Zolit jól ismeri, azt hiszem, hogy mindenki, és hát oda vágyott nyugdíjas éveiben, és nagyon, nagyon szívesen fogadtam, és most így vagyunk ott 6-an. De ez egy fantasztikus dolog, mert a 6 lelkipásztor azért jó lehetőség arra, hogy részint ott helyben is a saját közösségünket építsük, mozgassuk, színezzük, meg arra is, hogy segítségül legyünk a térségben olyan helyzetekbe került lelkipásztoroknak, vagy egyházközség, hogyha valaki szabadságra megy, vagy beteg lesz, vagy valamire szüksége van, akkor szívesen keresnek bennünket, és mi megyünk is szívesen.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt a beszélgetést. Folytatjuk beszélgetésünket Juhász Ferenc atyával, Miskolc Mindszenti plébánossal, pápai káplánnal, rádiónk alapító igazgatójával.
Van egy nagyon jó közösségi teretek. Mi mindennel töltitek meg ezt a teret?
Most, amikor készültem erre a beszélgetésre, felvételre, akkor átgondoltam, hogy 18 közösség van a Mindszenti plébánián. 18, hát ez egy, amikor úgy összeraktam, és hát persze itt ebben azért benne van az egyháztanás, a egyházközségi képviselőtestület, de benne van a Kolping, a Caritas, a Kurzió, a hitoktatók, 14 hitoktató van. A hitoktatók csoportja, akkor benne van a Szeretetláng közössége, benne van a Szent Rita csoport, akik minden kedden ott együtt imádkoznak, ott tartja megbeszéléseit és felkészüléseit egy versbarátok köre elnevezésű közösségegy jelző kulturális csoport, a minisztránsok csoportja, tehát egy nagyon élő közösség, és hála Istennek azért biztos, hogy ott van a hátterében az, hogy megfelelő létszámú lelkipásztor van, és mindenki más. Megfigyeltem a hosszú több évtized alatt, ugye 79 óta már, most már, ha jól számolok, 45 éves papságomat töltöm, megfigyeltem, hogy általában az emberek időnként szeretnek váltani. Nem az, hogy ráunnak egy-egy papra, hanem, na nézzük már meg, mint ahogy időnként az ember kipróbál mást is, és a Mindszent ilyen szempontból egy szerencsés helyzetben van, mert nem kell elmenni egy másik templomba ahhoz, hogy egy más hangot halljon, mert csak megnézi, hogy mikor ki misézik, és akkor arra jön. De a közösségekkel kapcsolatban is így van. Itt van például a Mindszent Karizma, ez egy ének zenekar, az egyik káplán atya nagyon, nagyon szívesen patronálja őket, vagy ott van az énekkar, a Mindszenti templom énekkara, akikkel, hát ugye tudod, hogy nagy érték minden templomnál, ha van egy rendes, tisztességes énekkara, és az általában mindig a plébános feladata szokott lenni, hogy azt oda figyelje rá, segítse őket, karban tartsa, ébren tartsa őket. Az például az én egyik olyan közösségem, akikre nagyon oda szoktam figyelni. Szóval ilyen a közösségi életünk, arról nem beszélve, hogy újra és újra megújul, ugye mindig nagy nehézséget okoz, szomorúságot okoz, hogyha káplán atyák elkerülnek egy másik helyre. És hát ahol sokan vagyunk, ott azért a fluktuáció is nagyobb. Most például két káplán atya jött el, az egyikük Rómába ment, a másikuk a Neokatekumenális út közösségének a tagja, a Csiágó atya, ő egy brazil, akit rajongásig szerettek a gyerekek, meg a Péter Vilmost is természetesen, de amikor eljönnek, egy nagy hiány marad, egy nagy űr marad utánuk. Mi lesz most? És hát természetesen nyilván azt is érzékeli az ember, hogy nagyon hamar helyreáll a rend, akik nagy veszteségként élik meg, azok sokszor elmaradnak, és akkor nem tartanak már kapcsolatot az egyházközséggel vagy plébániával, és mindig jönnek újak. Mert minden egyes pap, minden egyes káplán egy más karakter, más a vonzása. És hát mindig új és új arcok jelennek meg, valahányszor új atyák tűnnek föl a plébánián és a munkában. Most például az mindig nagyon-nagyon gyönyörű az első áldozás csoportja, hogy készíti őket az atya, most is talán olyan 60 közeli létszámú a gyerek szám, akik első áldozók lesznek. És akkor az ő szüleik, a keresztszülők, akik hozzák a gyerekeket, ugye ilyenkor még sötét van, hozni kell, aztán vinni kell őket. Tehát megfelelő élet van mindig a plébánia és a templom körül.
Élő közösség, élő szokások, például a tavalyi év végén advent időszakában az angyal szokását is láttam nálatok, mondjuk el, hogy miről is szól
ez. Tehát az angyal, ez egy nagyon érdekes, egy évben két alkalommal szoktuk megtartani az angyalt, ez a karácsony hetében és húsvét hetében, mégpedig az angyal, ez egy mozaik szó, advent és nagybőti gyónási alkalmak, vagy valahogy ezek ennek a szó összetétele. Ez tulajdonképpen arra megy ki, hogy van mindig egy lelki gyakorlat, természetesen amire meghívunk valaki szónokot, van egy lelki gyakorlat, és ennek az utolsó napja, mindig úgy tartjuk a lelki gyakorlatot, hogy szombat, vasárnap, hétfő. Tehát nem úgy, hogy péntek, szombat, vasárnap, hanem szombat, vasárnap, hétfő. Ennek megvan a belső logikája is, és akkor a hétfőn az angyal az azt jelenti, hogy az esti mise után, az esti mise az mindig fél hétkor kezdődik, egészen 10-ig, vagy 10:30-ig, vagy a nagybőjti időben, amikor már egy picit melegebb van, 11-ig, este 11-ig is egy ilyen beszélgetéses, gyónásos, beszélgetéses estét töltünk el együtt a templomban. Meghívom a város papságát, és hát akik el tudnak jönni, el is jönnek, olyan 10-12-en szoktunk, és akkor fölkínáljuk, hogy fiataloknak és felnőtteknek szól ez az alkalom, hogy jöjjenek el, ez egy szentségimádással, énekkel, meditációval, mindenféle kérő és dicsőítő imádsággal telik ez az este, és közben az atyákhoz oda lehet menni, és vagy meggyónik, vagy elmondja az életét, vagy ki valamit ki megkérdez, és akkor ez egy ilyen hosszabb lehetőség, hosszabb beszélgetési lehetőség, sőt most legutóbb már bevontunk szerzeteseket és szerzetes nővéreket, mert hát azért annyiszor megkérdezni az ember például egy nővért, hogy te hogy mit gondolsz erről, hogy van az életemben egy ilyen szituáció, és akkor a nővérek is nagyon bölcsen, okosan, tapasztalatuk alapján jó tanácsokat adnak, aki akar és gyónhat, az meggyónik, kap feloldozást, tehát ez egy nagyon hangulatos este és éjszaka szokott lenni, tehát a karácsony és a húsvét hetében, ott valamikor a hétfő estén.
Azt kérlek, mondd el nekem, hogy mi mindent vársz a 2025-ös évtől, így a plébániai szinten.
Nagyon sokat várok minden esztendőben az iskoláktól. Ugye nem véletlen, most már a Lóczi Tamás atya az EKI felnök, de azért azt a 16 évet, amit EKI felnökként töltöttem, azt egyszerűen nem tudok úgy kilépni belőle, hogy mintha mindentől kezdve nem lenne közöm. Miskolcon, ha jól számolom, talán 15 vagy 16 egyházintézmény van, óvoda, iskola, középiskola, kollégium, és ezektől mindig nagyon sokat várok. Ők azok, akik tulajdonképpen az egyháznak az udvara, akik nem föltétlenül a templom falain belül, hanem a templom falain kívül az iskolában egyfajta missziót kapnak, vagy az evangelizációnak egy olyan területe, ahol ha akarja, ha szeretné, ha tetszik neki, ha kedvet kap, akkor bekapcsolódhat az egyházi közéletbe. Én ettől nagyon sokat várok, illetőleg várok még most, minden évben csinálunk egy húsvét előtti városi keresztutat. Ez több száz embert jelent. Elindulunk a Szent Anna templomtól, és fölmegyünk a Mindszenten a Kálváriára. Elkészítettük tavaly a Kálváriát, szépen megújítottuk egy család adománya révén, és hát most szeretnénk, és reményeim szerint Érsekatya is csatlakozni fog ehhez a városi keresztúthoz, és a végén pedig lesz a Kálváriának a megáldása. Most, ami legközelebb áll hozzánk, ugye jó néhány hét, és itt van, ezt gondolnám, de hát nagyon várom azt, hogy a Szent Évben programokat csinálunk az egyházközségben. A Szent Évben szeretnék egy olyan zarándoklatot, ezt óvatosan mondom, mert még nem beszéltem meg a miskolci lelkipásztorokkal, a plébánosokkal, hogy jöjjünk el a miskolci hívek egy ilyen zarándoklatra, mert egyházközségenként biztos, hogy eljövünk, de ha mondjuk meg tudnánk szervezni azt, hogy mondjuk egy 1000-1500 ember eljönne a miskolci zarándokok ide az Egri Bazilikába, ez egy óriási dolog lenne. No, szóval hát, és sok mindent hoz még ez az esztendő, azt gondolom.
Nagyon szépen köszönöm, Juhász Feri atya, hogy itt voltál és elfogadtad a meghívásunkat, és kívánom, hogy a terveid sikerüljenek.
Köszönöm én is a meghívást, és a Jóisten áldjon meg, segítsen benneteket. A Szent Év legyen a televíziónak és a rádiónak is egy nagyon kegyelmi forrás.
Köszönöm szépen, önöknek pedig a figyelmet köszönöm, további szép napot kívánok.
Az elmúlt percekben Juhász Ferenc atyát, Miskolc Mindszenti plébánost, Pápai Káplánt, rádiónk alapító igazgatóját hallották. A folytatásban Bíró Tiborral, a miskolci Szeleta Park látogatóközpont vezetőjével beszélgetünk. Szeretettel köszöntelek, Tibor, a stúdiónkban. Szervusz!
Én is téged szervusz, és a kedves hallgatókat is köszöntöm.
Először is beszéljünk a Szeleta Park látogatóközpontról. Mi mindennel várjátok az érdeklődőket?
A Szeleta Park látogatóközpontban alapvetően a bükk élő és élettelen természeti értékeit mutatjuk be, illetve hát azon kívül a világhírű Szeleta kultúrát.
Van egy játszóházatok is, így a gyermekeseknek mondjuk el, akik esetleg nem jártak még ott. Nagyon szuper játszóház is van.
Igen, egy tematikus játszóházunk van, amelyben szintén a bükkhegység értékeit próbáljuk a gyerekek számára is megjeleníteni. De hát van egy 3D vetítésre alkalmas mozitermünk is, ahol szintén a kiállítás részeként egésznapos vetítésünk van a bükkhegység barlangjairól.
Melyik korosztályt céloztátok meg elsősorban a kiállításokkal?
Hát a kiállítással az gyakorlatilag az 5 évestől a 100 évesig, a legidősebb látogatónk tudomásom szerint 98 éves volt a látogatóközpontban.
Rendszeresen rendezvényeket tartotok, vagy különböző szervezetek bérlik ki az egész helységet, például a kinti rész is egy csodálatos játszópark.
2024-ben elég sok rendezvényt tartottunk meg. Igen, amit mondtál, tehát különböző szervezetek családi napjait, vagy ESG napjait is szívesen fogadtuk és fogadjuk be ebben az évben is. Ugyanakkor a konferencia termünkben is számos konferenciát rendeztünk. Talán elmondhatom, hogy 2024 évben a látogatószámunk megközelítette 70 ezer főt.
Ez az elvárások szerinti?
Hát az elvárásokat ezzel túl teljesítettük.
Egy mamut áll a bejáratnál, egy jelképes, már a helyszín jelképe is lett ez a mamut. Mesélj erről, miért pont egy mamut?
Hát azért a mamut jelképe a Szeleta Park látogatóközpontnak, mert hogy a világhírű Szeleta kultúrát is, ahogy már említettem, bemutatjuk a kiállításunkban, és ugye ez az őskőkor, ugye korábban vitatott volt, hogy élte mamut a bükkben, hát a bükkben fent nem is, de itt a bükk alján azért legelésztek mamutok, és hát biztos ismerik a hallgatók, és te is, hogy a Herman Otto Múzeumban is van kiállítva egy miskolci mamutagyar lelet, illetve hát magában a Szeleta Park látogatóközpontban is egy sajóvölgyben fellelt mamutagyar, illetve hát egyéb mamut csont maradványok. De hát egyéb csontokat is, tehát mamut csontokat kölcsönöztünk a Természettudományi Múzeumban is.
Mik a tervek a 2025-ös évre? Mit terveztek?
Hát egyrészt mindenképpen szeretnénk azt, hogy ez a látogatószám növekedjen. Hát talán elmondhatom, hogy nemzeti parki épített látogatók központok között valószínűleg az első helyezettek között vagyunk valahol. A konkrét számokat még országosan én nem ismerem. Tehát mindenképpen ezt szeretnénk növelni, másrészt szeretnénk még erősebben kapcsolódni a Miskolc és térségbeli iskolákhoz, hiszen azt gondolom, hogy mivel Miskolc a bükk városa, akkor a miskolci iskolásoknak illik legalább egyszer abba a látogatóközpontba eljönni, ami a bükköt, magát mutatja be, a bükkhegységet.
Tavaly is voltak iskola látogatások, ugye csak rendszeressé és hivatalossá akarják tenni?
Szeretnénk együttműködéseket kötni az iskolákkal. Nagyon sok iskolás csoportunk volt tavaly is, de hát számos olyan iskolát is tudok, aki még nem volt nálunk, illetve hát ugye különböző korosztályok vannak, és a különböző korosztályokat az iskolában is különböző módon tudjuk megszólítani. Magában a látogatóközpontban alakítottunk ki a környezeti nevelő kollégákkal olyan modulokat, amelyekkel, tehát konkrétan meg tudjuk szólítani ezeket a célcsoportjainkat.
Ha valaki megéhezik vagy megszomjazik, az is talál magának enni és inni valót.
Igen, van egy bisztrónk éttermünk, amelyet most éppen átalakítunk, és egy új bérlőnk lesz. Nem szeretném lelőni a poént, hogy ki, de változik ezáltal majd a kínálatunk.
Most zenélünk egy kicsit, utána pedig rátérünk arra a témára, ami nagyon érdekel engem, és gondolom a hallgatókat is, hogy a sziklával mik a tervek, és jelenleg is látogatható bizonyos feltételek mellett. Thank you. Tiborral, a Szelete Park látogatóközpont vezetőjével beszélgetünk. A Szikláról tavaly évvégén megjelent egy cikk azzal kapcsolatban, hogy tervek vannak vele. Mik ezek a tervek? Gondolom még így az elején jártok a folyamatnak, egyfajta ötletelés zajlik.
Igen, hát a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésbe vette, ahogy köztudott a sziklát, a teljes objektumot, tehát a föld felett és a föld alatti részét is. Jelenleg konkrét tervek nincsenek, az viszont nagyon erős késztetést érzünk arra, hogy a katonai múltat valamilyen módon, valamilyen interaktív módon bemutassuk majd ebben az intézményben, objektumban, illetve hát valamilyen módon szeretnénk azt is, hogy az ideérkező turistáknak valamilyen információt adjunk a Lilaföld és környéki lehetőségekről, a nemzeti park és egyéb lehetőségekről is, és a komfortpontot nyilván alakítunk majd készen, mert Lilaföld talán egy kicsit ebben hiányosságokkal bír.
Milyen állapotban van jelenleg? Statikailag például?
Statikailag rendben van a föld felett és a föld alatti építmény is. Konkrét statikussal még nem, építéssel már nézettük meg, de szemmel láthatóan nincs statikailag probléma. Nyilván ettől egy erősebb vizsgálatnak majd azért ezt meg kell, hogy erősítse. De hát ez még a jövő zenéje. Jelenleg ötletelés fázisában vagyunk, tehát konkrét terveket még nem készítettünk.
Meg lehet nézni, tehát újságírók mehetnek, vagy néha a hétköznapi emberek is bejuthatnak a sziklába? Hogy lehet bejutni?
Egyrészt újságíróknak már rendeztünk külön egy sajtóbejárást, amelyen bemutattuk magát az objektumot. Az előző kérdésedben volt, hogy milyen állapotban van. Hát jelen helyzetben azt az állapotot látjuk, ami legutolsó funkcióhoz kapcsolódott, ugye a Revolution Disco az ebben az objektumban volt évekig, és hát sajnos jelenleg a diszkó nyomait látjuk, tehát a korlátokat, a régi bárpultokat, illetve a táncosok ketrecét is, de nyilván a diszkó múltnak mi nem szeretnénk majd emléket állítani, de hát Miskolc mondjuk azért kötődik ilyen szempontból is a sziklához.
Hogy lehet bejutni?
Minden hónapban rendezünk egy úgynevezett Urbex túrát, amelyet meghirdettünk egészen 2025. decemberéig, és már szeptemberre is elfogytak a jegyek, úgyhogy elég nagy rá az igény, és hát majd azt követően pedig meglátjuk, mert hogyha nem kezdtük még addig majd valamilyen beruházásba, akkor valószínűleg hirdetünk még túrákat.
Ha ilyen nagy az érdeklődés, akkor érdemes mindenképp, gondolom, megfontolni.
Hát abban az esetben, hogyha nem sikerül addig valamilyen beruházás kezdeni, akkor igen, akkor érdemes.
Feliratkozni azért lehet egy várólistára?
Hát azt javasoltuk, és ezt a kírásban is megjelenítettük, hogy csoportoknak egyéni bejelentkezéssel lehet, tehát érdemes akkor összeszerveződni, csoportot képezni, és akkor jelentkezni az ott megadott e-mail címen.
Mikor a várható a beruházás kezdése?
Ezt nem tudjuk még meghatározni, nyilván a pályázati és egyéb lehetőségek fogják majd ezt így kialakítani, hogy mikor és konkrétan milyen funkcióval.
A szikla felújításánál mik a legfontosabb szempontok, tehát egy teljesen új létesítményt szeretnétek, vagy a hagyományokat, azért mindenképpen a katonai hagyományokat említetted?
Maga az objektum az fokozottan védett természeti területen van, nemzeti parki területen, védett vízbázison, tehát semmiképpen nem szeretnénk kívülről nagyon hozzányúlni, valószínűleg a jelenlegi kereteken belül lesz felújítás, amikor majd oda kerül a sor, hogy valamilyen funkciót tudunk neki adni. Elsőként valószínűleg egy parkoló és egy komfortpont kialakítása lesz a legfontosabb.
Térjünk még vissza a Szelet a parkhoz. A helyszín is csodálatos, amilyen környezetben az épület van, egyszerűen elmondhatatlan. Mondjuk el azoknak, akik nem innen származnak, vagy nem ismerik a környéket.
Igen, hát egyrészt gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a Lilaföred kapujában és a Bükk kapujában van a látogatóközpont. Konkrétan a kerítésünk mellett kezdődik a Nemzeti Park, úgyhogy valóban egy természeti szempontban is nagyon különleges és értékes helyszínen vagyunk.
És mégis Miskolcon, tehát Miskolc szélén.
És mégis Miskolcon, tömegközlekedéssel Miskolcról elérhetők vagyunk, és ez szerintem fontos.
Elsősorban a tavalyi évet, ha figyeled, akkor honnan érkeznek a legtöbben? Melyik az ország, melyik régiójából, vagy akár külföldről, melyik részről jönnek a legtöbb látogatótok, honnan van?
Nagyon sok országból voltak látogatóink, hogyha külföldet nézem, de a legtöbb az valószínűleg Lengyelországból érkezett, Egy Magyarországról pedig, hát azért nyilván leginkább Borsod megyéből, de azért Budapestről, a Dunántúlról, Győrből, Szegedről is voltak regisztrált látogatóink, és nem csak egyedi látogatók, hanem leginkább csoportok.
Hogyan lehet felkészülni a nemzetközi vendégek fogadására? Tehát ennyi nyelvű vezetés az nincs, gondolom.
Hát alapvetően angol nyelvű, tehát magyar és angol nyelvű tárlatvezetés van meghirdetve, amelyet igénybe lehet venni, de hát azért ezen kívül van olyan kollégánk, aki más nyelven is beszél, tehát ha éppen az a kollégánk dolgozik, akkor orosz, ukrán, szláv nyelveken is tudunk egyrészt segítséget adni, másrészt tárlatot vezetni.
Mennyi időt szálljon egy család mondjuk a látogatóközpontra, ha tervezi mondjuk a hétvégéjét, vagy az itt töltött időt?
Család összetételétől függ, mert hát a tapasztalatunk az az, hogy a játszóházban a gyerek, egy gyerek több órát is el tud tölteni. Hogyha kiállítást valaki tényleg szeretné végig nézni és megérteni, azért arra azt gondolom minimum egy 2 óra a szükséges, de hát azért szezonban, nyáron a pihenőparkunk, az ott lévő játszótér, az ott lévő kis tanösvény, de hát kapcsolódik hozzánk a színva tanösvény, amellyel akár a szelet a barlanghoz is szakvezetni tudjuk az érdeklődőket. Emiatt én azt gondolom, hogy akár 1-2 napot is el lehet nálunk tölteni. Különös tekintettel arra, hogy szezonban egyéb programokat is szoktunk rendezni, illetve vannak egyéb olyan tervezett programok, mint például volt 2024 évben a Gastro Express Szeleta szerelvény, ami már egészen kimegy a természetbe, egy kisvonatos, túrás, szakvezetett élménnyel gyakorlatilag.
Van arról adatotok, hogy a miskolciak mennyire ismerik ezt a látogatóközpontot? Tehát, hogy a miskolciak is járnak rendszeresen?
Igen, azt gondolom, hogy hát egyrészt beszéltünk már az iskolákról, az iskolák rendszeresen járnak hozzánk, egyrészt tanulmányi kirándulásra, másrészt bizonyos ismeretek megszerzésére, és itt nem csak az általános iskolásokról beszélek, hanem a középiskolásokról, vagy akár az egyetemistákról is, hiszen a kiállítás tematikája alkalmas arra is, hogy egyetemi szintű módon mutasson be bizonyos bükkhegységben elhelyezkedő értékeket. Legyen az geológia, a bükki karszt, földtan, vagy a bükki barlangok.
Változik a kiállítás anyaga, tehát a kiállított tárgyak?
Egyelőre még nem. Egyelőre még a tavalyi kiállítás anyaggal folytatjuk. Vannak tervben bizonyos interaktív elemek behozása a kiállításban, de egyelőre még egyévesek vagyunk, tehát azért még nem kell nagyon sokat változtatnunk a kiállítás tematikáján.
Ezeket az évfordulókat ünneplitek?
Az egyéves évfordulónkat ünnepeltük, és hát tervben van, hogy igen, az évfordulóinkat, de hát évforduló nem csak a Szeleta Parknak van, hanem magának a Nemzeti Parknak, a Nemzeti Park Igazgatóságnak, és azért vannak tematikus napok, amelyek meg a természetvédelemhez kötődnek, és ezeket mindet ünnepeljük, úgyhogy egész évben próbálunk mindig valami különleges tematikus programmal kedveskedni a látogatóinknak.
Mondjunk elérhetőségeket a Szeleta Park látogatóközponthoz is, és a Sziklához is. Ha valaki tud várni, és reménykedik abban, hogy meg tudja tekinteni, hol iratkozhat fel erre a listára?
Egyrészt a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján az események között megtalálja a sziklával kapcsolatos túrákra a jelentkezési lehetőségeket, de a Szeleta Park látogatóközpont közösségi oldalain is ugyanúgy meg lehet ezeket találni.
Bíró Tibor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm, hogy elmondhattam.
fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Juhász Ferenc atya, Miskolc Mindszenti plébános, pápai káplán rádiónk alapító igazgatója volt a vendégünk, akit életéről, hivatásáról, miskolci közösségekről, ünnepekről, papságról, az egyház helyzetéről kérdeztünk. Majd Bíró Tiborral, a Szeleta Park látogatóközpont vezetőjével beszélgettünk aktualitásokról, szolgáltatásokról és a Lila Füredés szikláról. Én búcsúzom, és további tartalmas időtöltést kívánok munkatársaim nevében is. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Elhangzott műsorunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,3.